Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesaljai László
és Gedő Ágnes.
Pinteki adásunk tartalmából.
Irgalmasság, odaadó szolgálat és identitás. Ferenc pápa fogadta a Vatikán környékén szolgálatot teljesítő rendőröket.
Árpád-házi Szent Margit ünnepe vatikáni szemmel.
Orosz ikonok római zarándok útja. Páter Vértesaljai László jegyzete.
Irgalmasság, odaadó szolgálat és identitás. Ferenc pápa fogadta a Vatikán környékén szolgálatot teljesítő rendőröket. Január 17-én találkozott a Szent Atya a Vatikánban dolgozó közbiztonsági felügyelőség tagjaival. Elismeréssel szólt szakmai hozzáértésükről és nagylelkű szolgálatukról, majd arra buzdította őket, hogy mindig álljanak a szenvedő emberek mellé.
Már kora reggel szabályos rendben gyülekeztek a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségével szemben az Angyalvár előtti kistérségen a lovas rendőrök egységei, várva az éves találkozót Péter utódával. Idén a pápai audienciára január 17-én csütörtökön délben a Kelemen teremben került sor. A közbiztonsági felügyelőség nevében a testület vezetője, Franco Gabrielli rendőrprefektus köszöntötte a pápát. Mint mondta, az audiencián megjelent maroknyi csoport az Olaszországban szolgáló 100 000 rendőrt képviseli. Az egyenruha, amelyet viselnek, nem csak megkülönböztető jegy, amelyről bárki könnyedén felismerheti őket, hanem egyben az olasz rendőrség történetében gyökerező értékek kifejeződése.
Ferenc pápa az olasz rendőröket szeretettel és tisztelettel köszöntötte, elismerve értékes munkájukat, amellyel nap mint nap csöndes figyelemmel segítik az apostoli szentszék és Vatikán város zökkenőmentes biztonságos működését. Karácsony és vízkereszt ünnepe, amelyet nemrég tartottunk, elgondolkodtat minket Krisztus születéséről és földi megnyilvánulásáról. Az, hogy eljött közénk, felfedi előttünk Isten fölfoghatatlan közelségét az emberhez, és azt a határtalan szeretetet, amelyet irántunk mutat. Jelenléte ad értelmet életünknek, reményre buzdít, és segít fölemelni a tekintetünket túl a mindennapos nehézségeken és gondokon.
Ferenc pápa rámutatott, hogy a rendőrök munkája voltak éppen tanúságtétel az emberi közelségről. Értékes szolgálatuk lehetővé teszi, hogy fenntartsák a közrendet, őrködjenek a zarándokok és turisták fölött, akik a világ minden részéről a Vatikánba sereglenek, hogy megnézzék a Szent Péter bazilikát. Köszönet nekik bölcs és hozzáértő munkájukért, melyet mindenféle időjárási körülmények között, forróságban, szélben, hidegben, éjjel-nappal kitartóan végeznek egész évben. Áldozatos lelkületük és szolgálatkészségük elismerésre méltó és épületes, mondta a pápa, majd megjegyezte, hogy sok keresztény ember vehetne példát róluk.
Végül utalva a rendőrprefektus szavaira, Ferenc pápa kifejtette. Fennáll a veszély, hogy a társadalom elveszti gyökereit. Kérlek benneteket! Fordult az olasz rendőrökhöz a pápa, ti, akik őrzitek a teret, őrködtök utazásaimkor és sok mindenen, tegyetek meg mindent azért, hogy megőrizzétek a város, Róma, és a haza kulturális gyökereit. Ez a kultúra félő, hogy gyökértelenné válik, már pedig tudjuk, hogy gyökeret nélkül nem növekedhetünk, és a fa akkor bont virágot, ha a föld alól táplálkozik. Őrizzétek a gyökereket, mert az adja az identitást, amit átadunk gyerekeinknek, unokáinknak.
Árpád-házi Szent Margit ünnepe vatikáni szemmel. A közös információs hálózatunkon keresztül ma, január 18-án a 43 nyelven adásokat szerkesztő Vatikáni Rádió a következő hírt adja közre.
Magyarország, Budapest. Szabadtéri Szent Mise Margit szigeten. Olyan hagyományról van szó, amely 1979-re nyúlik vissza, amikor Lékai László esztergomi bíboros érsek a Margit-szigeti egykori domonkos kolostor romjainál tartotta meg Szent Margit liturgikus ünnepét. Az esemény helyszíne az az ősi domonkos rendi klastrom, ahol a szent élt, és ahol 1270-ben eltemették. Az ünnepi alkalomra közszemlére teszik ki Szent Margit vezető övét, amely a tőle megmaradt kevés emléktárgy egyike, és amit meg tudtak őrizni Magyarország viszontagságos története során. Árpádházi Margitot 12. Pius pápa avatta szentté 1943-ban.
Amit a magyar szerkesztőség még hozzátesz, 12. Pius pápa határozata, amellyel Árpádházi Margitot szentté nyilvánította. Istentől ránk ruházott apostoli szolgálatunkból folyóan ránk háruló legnagyobb feladatok közt sincs oly súlyos, de kedvesebb sem, mint az, hogy a vallásos tisztelet legmagasabb elismerését megadjuk azoknak a híveknek, akik földi életükben az erények minden fajtájában a tökéletesség fokára jutottak, és méltán állnak az életszentség hírében. Teljes joggal kell ezek közé sorolnunk a katolikus magyar nemzet díszét, Szűz Szent Margitot, IV. Béla király leányát, Szent Domonkos rendi apácát. Mivel ő folyamatosan ősi tiszteletnek örvend, erényeiről és csodáiról hitelt érdemlő történetírók egyöntetű tanúságtétele sem hiányzik, valóban méltónak találjuk arra, hogy bár nem szabályszerű és szokásos szentiavatással, hanem saját döntésünkkel szentnek nyilvánítjuk, és a szentek sorába iktatását elrendeljük.
Margit abból az Árpádházi királyi családból származott, amely csupán a 13. században egymaga, még négy, az életszentségben kiemelkedő nőt adott Isten egyházának, nevezetesen Szent Erzsébetet, Boldog Ágnest, és IV. Béla királynak két leányát, Kingát és Jolánt, akiknek tiszteletét az apostoli szentszék megerősítette. Margit 1242 körül született, amikor a tatárok Magyarországot tűzzel, vassal pusztították. Szülei, IV. Béla és Laszkarisz Mária a megfogant magzatot, ha leány lesz, Istennek szándékoztak szentelni engesztelő áldozatként az ország felszabadulásáért és saját megmenekülésükért. Imádságuk és fogadalmuk meghallgatása talált. Édesanyja, megemlékezve ígéretéről és a kapott jó téteményekről, már 4 éves kora előtt a veszprémi apácák kolostorába vitte. Itt Margit tanulékony, készséges és nemes lelkületével és nyílt szívűségével tűnt ki, amikor pedig királyi atya a Duna-szigetén, amely ma Szent Margit nevét viseli, kolostort emelt, abban nem csak szüzeket telepített, hogy magukat égő áldozatként egyedül Istennek szenteljék, hanem odavitte Margit lányát is, akit a többi gyermekei közül annál gyengédebb érzéssel szeretett, minél inkább felismerte benne az Istennek szentelt jámbor élet ígéretes csíráit.
Eközben Margit egyre jobban magáévá tette az apostol szavát. Uramnak, Krisztus Jézusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent akadálynak tartok. Mindig a legsilányabb ruhákba öltözött, az alacsony rendű szolgálatokra áhítozott. A söprésben, szennyes helyek takarításában, konyhai munkában, nehéz terhek cipelésében lelte örömét. A beteg nővéreket, sőt szolgálókat, akiknek betegsége miatt mások fertőzéstől tartottak, szeretettel és a megalázkodásnak nagy vágyával szolgálta ki, és a körülöttük kínálkozó összes nehéz és alantas szolgálatot magának követelte.
Margit tevékenységét nem korlátozta csupán az Istenhez intézett lángoló könyörgésekre és igen kemény vezeklésekre. Nem habozott éles szemrehányásokkal illetni a bűnt sem, akárki, még ha legnagyobb tekintét vagy méltóságot képviselő személy követte is el. Amikor pedig látta az atya családját marcangoló ellenségeskedéseket és meghasonlást, a nép elnyomását, az anyaszentegyháznak zsarnoki lábbal tiprását, a kolostorok elnéptelenedését, Margit a mindenható Isten haragjának engesztelésére és népe számára a kegyelem kieszközlésére még bőségesebb könyhullatással imádkozott. Testét bőtökkel sanyargatta, vezeklő övet viselt, siratva azok bűneit, akik gonoszul Isten ellen cselekszenek és egészen imádságba merülve járt közben népért Istennél. Közeli halálát előre tudva, az egyház végső szentségeit angyala áhítattal vette fel, és 30. életének betöltése előtt elszentgyeredett az Úrban. 12. Pius pápa határozatát hallották, amellyel Árpádházi Szent Margitot szentté nyilvánította.
Orosz ikonok római zarándok útja. Hallgassák meg Péter Vértes Aljai László jegyzetét.
A hely Braccio di Carlo Magno. A vatikáni Szentpéter baloldali Nagy Károly szárnya. Bernini mester építette 7. Sándor pápa kérésére, hogy a zarándokok terét anyai kör ölelésével összekapcsolja a Péter sírja fölé emelt bazilikával. Jobboldali párja a Nagy Konstantin szárny felső végén a királyi lépcsővel, amely a vatikáni apostoli palotába vezette fel egykor Európa uralkodóit és főpapjait. A baloldali szárnyban múlt év novemberében kiállítást nyitottak, amit Ferenc pápa is hamarosan megtekintett. Az orosz művészet zarándok útja Dionysziitól Malevicsig címmel megnyit kiállítás 2018. november 20-ától 2019. február 16-áig várja az érdeklődőket, hétfőtől péntekig reggel 5:30-6-ig, szombaton 10-5-ig, vasárnap zárva. A kiállítás olaszul mostra, a magyar mustra szó innét ered, sűrűjében járunk, kicsit túl félúton. Háromszor zarándokoltam el a kiállításra. Nem láttam kígyózó sorokat, ha csak nem a bazilikába igyekvőkét. Pedig enyhe időjárjait Rómában, többnyire napfényes, úgy 10-15 fokkal. Múlt héten szerdán a vatikáni múzeumokban jártam, immár nagyon sokatszor, és szédelegve az újra friss élménytől botorkáltam haza, szinte utolsóként hagyva el a szépség nagy szentélyét. A Szentpéter téren átvágva megálltam az orosz kiállítás bejáratánál. Bezárult már a súlyos kapu, de becsukott szemmel is felidéztem a már látottakat. Pajszéj szerzetes trojkáját, azaz Szent Háromság ikonját, Dionysziij keresztre feszítését, a Szimonovi monostor Vladimir Istenanyja ikon másolatát, a novgorodi kenethozó asszony ikonját, és látom Dostojevszki töprengő arcképét Perovtól egészen Malevics fekete négyzetéig. A vatikáni múzeumok képtárában most jól megnéztem azokat a képeket, amelyek 2 éve orosz zarándok útra indultak Moszkvába, egyenesen a Tretyakov képtárba. Caravaggio sírbatétele, Beato Angelico Szent Miklós csodája, Bellini Krisztus síratása és a többi nagy olasz mester a 14.-16. századból, Carlo Crivelli, Melozzo da Forli, Pietro Lorenzetti, Bellini, Raffaello, Perugino, Pietro da Cortona, Veronese, Guido Reni, Guercino és még az itáliai festővéle francia Poussin is. A vatikáni képtár, Pinakotéka 42 rangos képe. Soha nem adta kölcsön kiállítása ilyen nagy számban mesterműveket. A moszkvai fogadtatás méltó volt a kínálathoz. A jegyek előre elkeltek, és minthogy december-január volt a 2 teljes kiállítási hónap, gyakorta hóesésben, és heteken át mínusz 10-20 fok hidegben állt a sort az érdeklődők, és nem csak moszkvaiak. Január 9-én Putyin elnök is megtekintette a tárlatot. A végig magas szintű érdeklődés ellenére sem tudott minden érdeklődő bejutni a világhírű Tretyakov képtár Róma Eterna, Örök Róma című kiállítására, ezért vatikáni engedéllyel március 1-jéig meghosszabbították a vatikáni kiállítást. A felröppenő rádióhírre 2 óra alatt eltelt az összes jegy online foglalásban. És most Rómában? Az örök Rómában? Itt nincs belépőjegy, se hideg, se fagy, csak 54 orosz remekmű. Olyan ikonok, amelyeket Nyugat-Európa ikonkedvelő népe elel zarándokó Szentpétervárra és Moszkvába. A kiállítási szárny 70 méter hosszú, enyhén emelkedik a 7 méter széles folyosó, és a jobbra-balra nyíló ablakkiszögellések kiváló teret kínálnak önálló tematikának. Az orosz rendezés zseniális. Nem időrendi, hanem tematikus kerel fogja egybe a kiállítást párhuzamos megfelelések jegyében. Az ikonok világának pandantja, kiegészítő és értelmező tükörpárja a 19. század orosz realizmusa és a századforduló avantgárdja. Bevezetőül és ízelítőül csak az első kettő szemben álló képsorra tekintsük most. Balról az első ikon a novgorodi Deézis, vagyis az isteni dicsőség trónusán ülő Krisztus, akit balról az Istenanya, jobbról keresztelő Szent János keretez, az imádás, a hódolat és a rámutatás gesztusával. Vele szemben Dionyiszi keresztrefeszítés ikonja. Azonnal feltűnik, hogy a keresztrefeszített ikonja teljesen eltér a nyugati sémától, és a Deízis, valamint a megfeszítés nemhogy egymásnak ellentétje lenne, hanem éppen megfelelnek egymásnak. Dionyiszi a vologdai obnorai Szentpál székesegyház ikonosszázát 1500 körül festette meg, és ennek darabja a keresztre feszített. Gyönyörű elefántcsont fehér lefkasz háttérből emekedik ki Krisztus alakja. Itt is, mint a Deézis imádáson, balról épp hogy az Istenanya, jobbról pedig keresztelő Szent János állnak, mint az új szövetség kapui a szövetség szerzője felé fordulva. Andrei Rubjov és Dionyiszi közös, mára már elveszett bizánci ős típust használtak. Innyit a sok rokonság az eltérések ellenére is a megfeszített ikonjaikon. Dionyiszién itt minden lebeg, sőt hullámzik. Folyik, árad a kegyelem. Krisztus teste édesanyja felé sodródik, fejét is őré elfordítja, és tekintetük egybefonódik. A szenvedés pillanatában nagyobb a kapcsolat anya és fia között, mint a megdicsőülésben. Ritka ikon téma a szövetségek megjelenítése. Jobbról, az anya felől, angyal kíséretében jelenik meg az új szövetség megszemélyesítése, hiszen ez az új testamentum a Theotokos igényének a gyümölcse, aki méhének gyümölcsén keresztül most éppen ezen a fán hozza meg a termést. Gyümölcshozó, fructiferus ez a fa, megváltást jelent. Ezért a várakozás és előkészület ideje lejárt. Erre utal a fejét lehajtó, saruszi oldó, kisebbedő János fölötti jelenet. Angyal kíséri, valójában tessékeli el az ugyancsak glóriát viselő, tehát nem rossz, hanem szavatosságát vesztett ótestamentum alakot. A kereszt visszintes szára fölött angyalok imádják az üdvözítőt. A megfeszítés azonnal üdvözítés. A keresztfa királyi trónus, ahogy a Deézis Krisztusa is fa trónuson ül, lábai alatt pedig zsámolyként a keresztfa alsó ferdeszára. A 6. század során nyugaton Venantius Fortunatus még így énekelt: Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium. És Dionyiszi ikonján angyalszárnyak zászlai közt fölfénylik Krisztus misztériuma. Majd 1000 évvel később ez a fény még lobog a lefkaszba merülő Krisztus testből. Aki erre az ikonra rátekint, él. Aki erre az ikonra háborúban, nagy csapás idején, egyéni sorstragédiában hittel rátekint, él. Ez Kelet öröksége. Ez Kelet máig élő és éltető öröksége. Ez az éltető erő, a kiállítás vezérfonala. Nem, de így látták ezt Fatimából is?
Orosz ikonok római zarándok útja. Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket búcsúznak a szerkesztők
Vértesaljai László
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió.